92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csak nem kétszer annyi embert mentettek ki életveszélyes helyzetből a szabad vizeken a rendőrök az első fél évben, mint a múlt év hasonló időszakában, mondta budapesti sajtótájékoztatóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a rendőrség minden területen arra törekszik, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát, és így van ez a szabad vizeken is, ahol több mint 400 rendőr lát el szolgálatot, 50-nél is több járművel. A Kopaszigáton található vízirendészeti rendőrőrsön az államtitkár kifejtette. A járőröknek számos feladatuk van, ezek közé tartozik a különféle vízi járművek műszaki állapotának, illetve haladási útvonalának ellenőrzése. Gyakori jelenség, hogy a jetskit használók a kijelölt strandokon zavarják a fürdőzőket. Idén az első fél évben a tavalyi adatokhoz hasonlóan eddig 178 esetben mentettek ki bajba jutott embereket a vízi rendőrök. Ugyanakkor az életveszélyes esetek száma meredeken emelkedett. A tavalyi hasonló időszakban 23 embert kellett ilyen helyzetekben kimenteni, még idén már 40-et, emelte ki Rétvári Bence, aki arra kért mindenkit, hogy csak az engedélyezett útvonalakat használja vízi járművel, illetve a fürdőzők csak a kijelölt helyeken menjenek a vízbe. Javulnak az egészségügyi szakdolgozók lakhatási körülményei, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság a távirati irodával. Közleményük szerint 13 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból 12 vármegyei és egy városi kórházhoz kapcsolódóan összesen 15 helyszínen új, illetve korszerűsített szálláshelyeket alakítottak ki az egészségügyi szakellátásban dolgozóknak. Kecskeméten, Nyíregyházán és Szombathelyen új nővérszállót építettek, összesen 238 új férőhelyjel, írták. Hozzátették, az egy, illetve két személyes lakóegységekből álló épületek megjelenésükben és funkcionalitásukban is kiszolgálják a lakók igényeit, valamint megfelelnek a hatékony üzemeltetésre vonatkozó elvárásoknak is. Ismertették, hogy további 10 kórházhoz kapcsolódva 12 helyszínen épületeket újítottak fel és alakítottak át, és ezzel 1266 férőhelyet biztosítottak az egészségügyi dolgozóknak. Az oktatási hivatal által hétfőn közzétett adatok alapján megállapítható, hogy az érettségi vizsgaidőszak eredményesen zárult. Az új rendszer jól működött, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Maruzsa Zoltán ismertetése szerint több mint 3000 bizottság előtt mintegy 112 000 tettek érettségi vizsgát, és a különböző tantárgyakból letett csaknem 400 000 vizsga közül több mint 60 000 emelt szintű volt. Az államtitkár megnyugtatónak nevezte, hogy az osztályzatok 3,8-es átlaga az elmúlt évek átlagának megfelelő, kiemelve, hogy a vizsgarendszerben történő tartalmi változások miatti előzetes félelmek alaptalannak bizonyultak. A gazdasági növekedés a második negyedévben az előzetes várakozásoknál alacsonyabb volt, ami külső tényezőkre vezethető vissza. A magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek. A GDP visszapattintását az export gyengélkedése miatt az ipar hátráltatja. Állapította meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a második negyedévi GDP adatokhoz fűzött kommentárjában. Hozzátette, A kormány várakozásai szerint az amerikai elnökválasztás után ősszel már nem háborús, hanem olyan békeköltségvetést tud az országgyűlés elé terjeszteni, amely a kis- és középvállalkozásokat és a családokat célzó akcióterveken keresztül gyors lökést ad majd a gazdaságnak. Átadták az országos Széchenyi könyvtár új, több mint 11 000 négyzetméteres, a könyvtár archivális példányainak őrzésére szolgáló raktárát a Pest vármegyei Pilis Csabán. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az átadó ünnepségen kiemelte. A közel 25 milliárd forintos kormányzati támogatásból épült raktár 81 000 folyóméternyi polcon teszi lehetővé kultúrkincseink megőrzését a következő 50 évben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, száraz idő várható gyenge széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hidegebb, a vízpartokon, magaslatokon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Péderi Zsolt, a hírszerkesztő pedig Sinkovics Andrea. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a Pécsi Egyházmegyében szolgáló Puskás Attila atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára a keresztségünkből fakadó alaphivatásról elmélkedik. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják, melyben Bérces László íróval, rendezővel, az Ördögkatlan Fesztivál egyik alapítójával és szervezőjével, Farkas Éva beszélget. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. Ugyanitt tokai frekvenciánkon a görög katolikus rádió adása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunk mai adásában dr. Szilva Boglárkával, az EGRI Levendula Patika gyógyszerészével a vitaminokról beszélgetünk. Rövid ajánlunk következik a műsorhoz.
Gyakran ugye a vitaminok és ásványanyagok antioxidánsként viselkednek, vagyis tehát lekötik a káros szabad gyököket is, és ezeket a vitaminokat mindenképpen be kell vinni. Kettő nagy csoportra oszhatjuk őket, a zsírban oldódó vitaminokra és a vízben oldódó vitaminokra. A szervezet számára mind a kettő típus szükséges, mert mindenképpen a szervezet védekezését segítik elő. A hiányában különböző korlettani folyamatok alakulhatnak ki, ami pedig betegségek kialakulásához vezet.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvalló következik, melyben Szent Reiné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a kommunikáció eszközeiről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihentük, többé már
szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék. Ezt vártam még. És a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megígéz ez a csend, sose volt ilyen szép ég. A szemünk helyettünk beszél.
Szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék. Ezt várt a jég. A múlt elszáll, vigye a feledés. A tegnap szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék. Ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél. És a két kezem
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Köszöntöm hallgatóinkat, most következő Egyházfórum című műsorunkban folytatjuk múlt heti adásunkat, melyben a Pécsi Egyházmegyében szolgáló dr. Puskás Attila atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára a keresztségünkből fakadó alaphivatásról elmélkedik.
Keresztség szentségéről két szempontból szeretnék beszélni. Egyrészt a Szent Háromság egy Istennel való közösségnek a szempontjából, mit jelent az Atya gyermekének lenni, a Fiú Krisztus testvérének, barátjának lenni, illetve a Szentlélek vezetése alatt élni, majd pedig a hit, a remény és a szeretet az úgynevezett isteni erényeknek a szempontjából szeretnék arról beszélni, hogy mi is indul el a keresztségben, és milyen alaphivatás fakad ebből. Tulajdonképpen végig arról lesz szó, amit életszentségnek nevezünk, nagyon röviden is, egyszerűen. Próbáltam megválaszolni most a keresztség szempontjából azokat a kérdéseket, amit az előadás legelején föltettem. Az eredetnek a kérdését, a végső célnak a kérdését, az életmintának a kérdését, a kötődéseim, és így tovább. Keresztség valóban egy új identitásnak és alaphivatásnak a forrása, megadja végső eredetünket, létünk végső eredetét, az Atya, Fiú, Szentlélek szeretett közössége, ez a végső eredet, A végső célunk az örök boldogság, a Szent Háromság, Egyisten örökké boldog közösségének az ölén, a szentek közösségében, akik már eljutottak erre az egységre. Kapcsolatrendszerem nyilván a Szent Háromsággal és a testvéreimmel az egyházban. Az identitásom lényeges része. Élethivatásom szentté válni Krisztusban, abban a konkrét küldetésben, amit ő ad nekem. Mintám Krisztus képére formálódni, hozzá hasonulni a Szentlélek erejében. Élettörténetem részesedés Krisztus történetében és az egész egyház történetében, és ezzel együtt a nagy üdv történetben. Engem mindig meghat az, amikor kezembe kerül olyan Biblia, régi kiadású Biblia, amely nem a Jelenések könyvével végződik, hanem újabb és újabb lapok következnek, a családi Bibliák voltak ilyenek, amikor a család tagjai beírták a legfontosabb eseményeket a Szentírásnak az utolsó lapjaira. Ekkor született, ekkor kereszteltük, első áldozó, ekkor lépett házasságra, és így tovább. A család tagoknak az élet eseményeit bevezetik a Bibliába. Ez nagyon szép szimbólum. Hiszen arról beszél, hogy az az üdvösség történet, ami a teremtéssel elindult, és amiről tanúskodnak a szentírási könyvek, ez folytatódik. Folytatódik a családunknak a történetében, a családunknak az üdvösség történetében. Lehet biztatni a ránk bízottakat, hogy ilyen családi bibliákat olvassanak, vagy egészítsék ki, vagy folytassák a saját családjuknak az üdvösség történetével Szentírásnak a tanúságtételét. Budapesten az Egyetemi Templom Don Bosco ének karának vagyok a lelkivezetője. Nagyon szép feladat. Nyáron a debreceni táborunkban összeállítottunk egy kódexet. Ez egy nagy létszámú énekkar, 120-an vannak benne, három generáció, állandóan növekszik ez az énekkar. És ez a kódex ilyen személyi lapokból áll. Mindenki elkészítette a saját kis személyi lapját, egy gyönyörű iniciálét festett a lapjára, és utána ráírta a lapra a számára legfontosabb életeseményeket. És akkor utána ezeket a lapokat összefűztük, és a Don Bosco énekei zenekarnak most ez a kódexe. Mert a családunknak is van üdvtörténet, ennek a nagy közösségnek is van egy üdvtörténet, és mindez beleilleszkedik Isten népének az üdvösség történetében. Nagyon fontos ezeket a történeteket számon tartani. Az Atya gyermeke lettem a keresztség szentségében. A katekumenátus időszakában az Úr imádságát, a Mi Atyánkot átadják a hittanulónak, és a keresztség után imádkozhatja a Mi Atyánkot, Atyának szólíthatja meg az Istent. Ez az ő identitása. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akiben kedvemet találom. Az Atyának ez a szózata, ez a személyes vallomása hangzott el Krisztus fölött, amikor a Jordánba alámerítette őt a keresztelő. És Jézus ennek az atyai hangnak és vallomásnak az erejében vitte végbe a küldetését. Az ő szívében állandóan ez az atyai mondat visszhangzott. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ez adott neki erőt, hogy vállalja az életének az odaadását. A keresztségben tulajdonképpen ez történik, akit megkeresztelünk, fölötte az Atya kimondja ezt a vallomást, hogy ki vagy te az én számomra. Te vagy az én kedves gyermekem, akiben gyönyörködöm. Az én örök fiamban, fiammá fogadtalak téged. Akkor van tartásunk, akkor van identitásunk, hogyha ehhez a forráshoz, ehhez a gyökérszálhoz térünk vissza. Annak idején egyszer Kárpátaljára mentem ki segíteni, lelkipásztori munkát végezni, és ott Antal atya mesélt arról, hogy az 50-es években sok más pappal együtt őt is felpakolták egy vonatra, és Kazaksztánba vitték őket. 5-6 évet töltött ott, munkatáborban, egy kőbányában. Föltették őket a vonatra, nem tudták, hogy hova viszik őket, minden bizonytalan volt, a talajt elveszítették a lábuk alól. Az atya arról beszélt, hogy ebben a nagyon kiélezett és nagyon kényes helyzetben neki erőt ahhoz, hogy másokban is tudja tartani a lelket, és hogy egyáltalán ő is meg tudjon maradni annak, aki, ez a mondat jelentette, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Megalázhatnak, elvehetik a polgári nevemet, egyenruhába vagy ilyen rabruhába dughatnak, sok mindent megtehetnek velem, de ezt nem tudják elvenni. Az atya szeretete. Az atya szeretete nagyon sok akkordon játszik. Szóval, hogyha gyönyörködik bennünk, az atya annyira szeret, hogy feladatot bíz ránk, kiválasztás, követelményeket állít, szembesít, megbocsát, próbára tesz, közösségbe hív. Nagyon sokféle módon szeret bennünket az atya. Az identitásunk akkor erősödik, hogyha észrevesszük azt, hogy éppen most ebben az élethelyzetben, amiben most vagyok, most hogy szeret engem az atya? Most hogy szeret engem? Fiúi életstílus erre az atyai szeretetre. Nem fogom mindegyiket végigmondani. Egyet hadd emeljek ki, a hálát. Baltazár így fogalmaz, hogy Jézusnak a fiúsága, Jézusnak az örök fiúság az eukarisztikus létmód. Jézus maga a tökéletes, maradéktalan hála az atya felé. Mindent az atyától kap, egész isteni természetét, isteni méltóságát, küldet is, mindent, a világot, mindent, a tanítványokat, minket is az atyától kap Jézus, és maradéktalanul, hálás szívvel visszaad bennünket az atyának. Így tudjuk ápolni az identitásunkat, hogy ezt az életstílust, a hálának a lelkületét, ezt fejlesztjük magunkban. Biztosan sokan láttátok a Tűzszekerek című filmet. Kispap koromban az egyik meghatározó filmélményem volt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, szerintem ez a film nagyon jól összefoglalja. Nagyon röviden bemutatja a film két fiatalembernek az életútját, amely életutak párhuzamosan futnak. Mind a ketten kiváló futók, egy angol kollégiumban ők tudják egyedül az alatt, az idő alatt körbefutni a kollégiumot, amíg a déli 12-t előti az óra, és utána mindenféle versenyeken megjelennek, sorban nyerik a versenyeket, hol az egyik, hol a másik. Az egyik zsidó származású fiú, ő úgy versenyez, hogy mindenképp mindig az első akar lenni, és semmi más nem érdekli. És annyira nem érdekli semmi más, hogy nincsenek barátai, őt egyedül a siker érdekli. De azt gondolja, hogy ez az életének az értelme. Másik fiú, keresztény fiú, aki szintén nagyon tehetséges, ő azt mondja a filmben, hogy amikor futok, úgy érzem, hogy Istent megdicsőítem a futásommal. Amikor futok, úgy érzem, hogy az atya örömét találja bennem. És ez az öröm végigkíséri az életét, és ott vannak körülötte barátai, akikkel meg is tudja osztani ezt az örömet. Tehát a fiúságunk, az atya gyermekének lenni, az azt is jelenti, hogy az atya dicsőségére élem az életemet. Nem emberi tetszéseket keresek, hanem az ő tetszését keresem. We'll be right back.
Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Puskás Attila atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára a keresztségünkből fakadó alaphivatásról elmélkedik.
A következő az a Krisztussal való kapcsolatról szól. És az a jelcselekvés, ami történik a keresztségben, egyrészt a lemosás, alámerítés, másrészt a fehér ruhának a felöltése, az leginkább a Krisztussal való kapcsolatomnak a kialakulását jelző, hatékonyan meg is valósító szent jel. Krisztus keresztsége a Jordánban, Krisztus alámerül a Jordán vizében, ez az ő szenvedéseiben való alámerítkezésnek az elővételezése. És akkor, amikor feljön a Jordán vizéből, ez a feltámadásnak az előképe. A halálból való föltámadásának az előképe. Ezért van az, hogy az ortodox kereszteken sokszor azt látjuk, hogy a kereszt oldalán a megfeszített Krisztus, másik oldalán pedig a megkeresztelkedésnek a jelenete. Jézus, amikor az evangéliumban a saját keresztségéről beszél, az mindig a húsvét, az mindig a szenvedés, a halál és a föltámadás. Ugye emlékszünk ezekre a jézusi mondásokra. Amikor alámerítik a keresztelendőt a vízbe, egy pillanatra eltűnik a vízben, már ahol alámerítéssel végzik a keresztség kiszolgáltatását, és utána feljön a vízből. Ez a meghalás és a föltámadás, az újjászületés, az új teremtés. Tulajdonképpen a keresztségnek a szentségében a saját halálunkkal szembesülünk, ami majd be fog következni, a saját halálunkat. Halálunkhoz futunk előre, ha tetszik. De ezt nem egyedül tesszük, hanem azzal a Krisztussal való egységben, aki értem halt meg, aki megváltói módon irántam való és irántunk való mindvégig elmenő szeretetéből merítkezett alá a szenvedéseknek a mélységében. Vele együtt halok meg, és vele együtt támadok fel. Valamiképpen elővételezem a föltámadásomat is. A keresztségnek a szentsége az a húsvétnak a szentsége lesz így. Egy titokzatos átalakulás indul el a keresztségnek a szentségében. Szent Pál apostol erről nagyon, nagyon sokat beszél a leveleiben. És szinte érezzük azt, hogy az apostol keresi a megfelelő kifejezéseket arra, hogy azt a mélységet meg tudja ragadni, ami a megkeresztelt ember és Krisztus között létrejön. Azt mondja, hogy Krisztussal élni, és meghalni, és eltemettetni, és vele együtt föltámadni, Krisztussal. Máskor azt mondja, hogy Krisztusban van az, akit megkereszteltek. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg, mondja az apostol. Magáról a keresztségről pedig úgy szól, hogy belemerítetni, alámerítetni, megkereszteltetni Krisztusba. Mindezek a kifejezések arra utalnak, hogy a krisztusi élet indul el abban, akit megkeresztelnek. És az alaphivatás az mi lesz? Az alaphivatás az az, hogy ez a krisztusi élet, a Krisztushoz formálódás, ez kiteljesedjék. Tulajdonképpen talán a metanoia fogalmat is használhatjuk erre az átalakulásra. Átváltozásra, átalakulásra. Mert hogy a metanoia az nem csak egy erkölcsi megtérést jelent, nem csak azt jelenti, hogy a bűnből új életre születtem, az igaz életre születtem. Ez is nagyon fontos része a keresztségnek és a megtérésnek. A keresztség az a megtérésnek a szentsége. De sokkal szélesebb a megtérésnek a jelentése. Jelenti a gondolkodásmódomnak az átalakulását. Megkeresztelt ember akkor járja az életszentségnek az útját, hogyha a gondolata egyre inkább Krisztus gondolataivá válnak. Hogyha egyre inkább hozzáigazítjuk a gondolatainkat Krisztus gondolataihoz. Vele együtt gondolkodom. az akaratomat hozzáigazítom Krisztus akaratához, vele együtt megtenni az Atya akaratát. Sőt, Pál azt mondja, még az érzéseinket is alakítsuk hozzá, Krisztus érzelmei. Ugye a Filippi levél gyönyörű Krisztus himnuszában azt mondja, hogy ugyanaz az érzület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát az értelmemnek, az akaratomnak, és még az érzésvilágomnak is a hozzáformálódása, átalakulása Krisztusivá. Ami Krisztusnak fontos, nekem is az legyen fontos. Vele örüljek, vele szenvedjek, vele szomorkodjak, mindent Krisztussal átélni. És tulajdonképpen részesedés Krisztus tapasztalataiban. Ezt jelenti keresztény embernek lenni. Részesedés Krisztus tapasztalataiban. Szent Ferenc atyánk, és hát minden szent, de Ferenc talán legkülönösebb, vagy legszembetűnőbb módon, ugye, viselve testén a krisztusi sebeket, ezt a teljes átalakulást, Krisztus tapasztalataiban való osztozást, ezt megélte. Egy másik szempont a Jézussal való kapcsolatom, a fiú barátjává válni. A barát szót Isten és az ember kapcsolatában az Ószövetség nagyon ritkán használja. Ábrahámra mondja, hogy Isten barátja, Mózesre mondja, hogy úgy beszélgetett Istennel, mint ahogyan a barát, az ember a barátjával beszélget. És néhányszor az igaz emberre vonatkozóan jelenik meg ez a gondolat, hogy az igaz ember Isten barátja. Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy ti barátaim vagytok. Ide próbáltam összeszedni azokat a szempontokat, hogy mit is jelent ez a barátság. Ugye a barátság az egy kölcsönös kapcsolat. Noha jelen esetben úgy kölcsönös kapcsolat, hogy aszimmetrikus kapcsolat is. Hiszen Krisztus az, aki barátságába fogad bennünket, aki felajánlja a barátságát, és mi válunk az ő barátaivá. Azt próbáltam összeszedni, hogy mit jelent az, hogy Jézus barátságába fogad minket. Jézus barátjaikon biztosan sokan ismerik a jelenlévők közül. Számomra az egyik legkedvesebb ikontípus, amikor Jézus mellett ott ül egy szent, mondjuk egy apát, egy kolostornak a vezetője, és Jézus így ráteszi a kezét a vállára. És ez a cím ennek az ikonnak, hogy Jézus barátja. Ugye, szentnek lenni az azt jelenti, hogy Jézus barátságában növekedek. Barátság annyit jelent, hogy mindent megoszt, feltár, a szívét feltárja nekem. Tosolcsony azt mondta, barátaim vagytok, mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. A barát a legnagyobb jót teszi a barátjának. A legnagyobb jó, amit tesz velünk, hogy az életét adja értünk. A barát, akit szeret, ahhoz hasonlóvá lesz. Ez történt a megtestesülésben. A barát keresi az együttlétet a barátjával, a jelenlétet. Szent Tamás azt mondja, erről szól az eukarisztia. Szent Tamásnál a barátságnak a teológiai nagyon mély. Szumma teológiai, krisztológiai részében. Az eukarisztia azért maradt közöttünk a kenyérben és a borban valóságosan, mert a barátnak a szeretete nyilatkozik meg ebben. Aki együtt szeretne lenni azokkal, akiket barátainak tekint. És Jézusnak a barátsága arra méltat bennünket, hogy bevon minket az ő nagy művébe, az üdvözítésnek a művébe. Nem csak hittel fogadjuk az ő üdvözítő munkáját, hanem valóban munkatársainak hív meg egy együttcselekvésre. Hogy mi hogyan tudunk Jézus barátaivá válni. Mert ugye a kezdeményezés az nála van, ő fogad be a barátságába, de mivel kölcsönösséget feltételez a barátság, ezért nekünk is tennünk kell azért, hogy a barátaivá legyünk. Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy megtartjátok atyám parancsait, akkor a barátaim vagytok. Tehát valamit meg kell tennünk, hogy befogadhatóvá váljunk a barátságában. Hát a mi részünkről is, hogy a barátság az azt jelenti, hogy mindent megosztok Jézussal. Keresem az együttlétet vele. A szentségimádás ez tulajdonképpen erről szól. És minden elmélkedés és szemlélődés. Aztán ahogyan ő mindig jót tesz velem, akkor vagyok a barátja, hogyha az ő tetszésére akarok állni, ha kell áldozatosan, jót tenni, hasonlóvá válni őhozzá, hozzáformálódni, és társa vagyok az atya akaratának megtételében.
Kedves hallgatóink, Önök Egyházfórum című műsorunkat hallják, melyben folytatjuk a keresztségünkből fakadó alaphivatásról dr. Puskás Attila atya előadását.
Következő szempont a Szentlélekkel való kapcsolatunk. Ugye a keresztség szentségében az atya gyermekeivé fogad bennünket, a fiú a barátságába, és elindul ez az átalakulás, a Krisztus élet bennünk, és kereszténynek lenni, keresztény alaphivatást megélni az élet a lélekben, nagyon röviden. Élet a lélekben. Próbáltam összeszedni azt, hogy a Szentlélek hogyan van jelen a megkeresztelt ember életében. Nagyon jól látszik az, hogy végigkíséri az életünket a Szentlélekkel való kapcsolat. Fogadott fiúságot, akkor elnyertük a keresztség szentségében, a Szentlélek tesz tanúságot a szívünkben erről. Ő győzi meg a szívünket, hogy te valóban az atya gyermeke vagy, és fiúnak a testvére vagy. A hitünket, a reményünket, a szeretetünket a Szentlélek ébrezgeti bennünk és táplálja bennünk. Senki sem mondhatja azt, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által, mondja az apostol. Szentlélekről nagyon sokszor úgy beszélnek a szentírási szövegek, hogy ő a foglaló, ő a zálog. Azért, mert a léleknek a zsengéjét megkaptuk a keresztség szentségében, zálogba kaptuk már az örök életet, a lélek bennünk való működése az, ami ez az elővételező zálog. Így a reményünknek, a reménységünknek a táplálója. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által. A Szentlélek által árad ki az Isten szeretete. Az a szeretet, amivel Isten szeret bennünket, és ez a szeretet, illetve a Szentlélek az, aki képesít bennünket a viszont szeretetre. Ő az imádságnak a lelke, belső tanítónk, a szabadságunknak a lelke, megszentelőnk, és majd a föltámadásban, a lélek erejében teremt újjá bennünket az Atya. És részesedünk majd Krisztus dicsőséges létmódjában a lélek által. Az egyéni élettörténetünket, üdvösségtörténetünket végigkíséri a Szentlélek. Egy szempontot próbáltam itt kiragadni a lélek munkálkodásából, ahogyan a keresztény ember életében a Szentlélek tevékenykedik. Ez pedig a lélek vezetése a jó harcban, a küzdelemben. Erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. És magában a keresztség szentségében is a szavak, illetve jelcselekmények erre is ráirányítják a figyelmünket. A püspök atya említette a beszédében, az ellenemondás, a sátánnak, a bűnnek, a kísértésnek való ellenemondás, a szabadító ima, illetve az olajjal történő megkenés cselekménye történik. Mindez arra utal, hogy most te, akit megkeresztelünk, védelmet kapsz, Krisztus uralma alá kerülsz, és felvérteznek téged a jó harcra, a jó küzdelemre. Pál apostol leveleiben nagyon sokszor beszél erről, hogy hogyan kell a jó harcot megvívni. A rosszal szemben a jóért jó eszközökkel. És ebben segít bennünket a Szentlélek, hogy a harcunk az jó harc legyen. Hogy jó eszközökkel, kitartóan a rosszal szemben és a jóért tudjunk küzdeni. Második világháború alatt a szörnyűségek közepette, ez a 12. Pius pápa úgy nyilatkozott, ilyen kijelentést tett, hogy ő nem is azt sajnálja a leginkább, hogy a gonosz tombol, ugye a diktatúrák tombolnak, hogy Hitler tombol, és mennyi embert megaláznak, meggyaláznak. Sokkal jobban fájt neki az, amikor azt mondta, hogy olyan kár, hogy a keresztények, a jók olyan gyengék. Olyan gyengék. A rossz tombol, a jók pedig gyengék. Nagy szükségünk van arra, hogy megerősítsen bennünket a Szentlélek ebben a jó küzdelemben. Idézőjelben odaírtam azt, hogy a keresztény ember felülről vezérelt ember. Nem kívülről, és nem is pusztán csak belülről, hanem felülről vezetett ember. Ugye kívülről vezetett ember az, aki sodródik, akit a közízlés, a közgondolkodás, a médiumok, stb. Irányítanak. A belülről vezérelt ember az egy fokkal jobb. Jó az, hogyha jó a lelkiismerete, és a jó lelkiismerete vezeti, de bizony nagyon sokszor előfordul az, hogy még a keresztény emberek esetében is eluralkodik egy olyan életfelfogás, hogy amit én igaznak érzek, az az igazság. Mint hogyha az igazságnak a legvégső mércéje az, hogy én mit érzek, az lenne. Ilyen nagyon szubjektív, vagy nagyon szubjektivista felfogás. És akkor nagyon könnyen átadja magát az ember egy ilyen belső sodródásnak. Az érzelmi hullámzásaim, a szeszélyeim, a szenvedélyeim azok, amik vezetnek. Keresztény ember felülről vezérelt, a lélek által vezetett ember, aki a megkülönböztetésnek a lelke. Erre is utalt Püspök atya a beszédében, a megkülönböztetésre. És Ferenc pápának is ez egy nagyon fontos szempont állandóan, a megkülönböztetés, a diszkréció spiritum, a lelkeknek a megkülönböztetése. És ez nagyon sok mindent jelent. Nem csak a jó és a rossz közötti különbségtétel, hanem a nagyobb jó és a kevésbé jó közötti különbségtétel. Hogy számomra az én hivatásom szem, az én küldetésem szem, nekem mi a nagyobb jó. Aztán a megfelelő eszközöknek a megkülönböztetése, egy jó cél elérése érdekében. Annak az érzékelése, hogy itt és most a 21. század elején mik az idők jelei, és mi az egyháznak a valódi szükséghelyzete, szükséglete. Ennek a megkülönböztetése. Mi a lényeges, és mi a csupán korhoz kötött? Belül mik a hiteles vágyaim, amelyeket megerősíteni akar a Szentlélek, és mik a torz vágyaim, amelyektől meg kell tisztulni, vagy amelyeket meg kell nemesíteni? Mi a rendezetlen vagy, és mi a jó vagy a rendezett vágy? És a folyamatos visszatekintő reflexió és megkülönböztetés. Hát gondolom, hogyha vége lesz ennek a háromnapos iskolának, a szervezők biztos vagyok benne, hogy össze fognak ülni, és reflektálni fognak arra, hogy a megkülönböztetés egyében mi az, ami jó volt, mi az, amit lehetett volna jobban, mi az, amit nem így képzeltünk, jövőre hogy csináljuk. Ez is a folyamatos megkülönböztetés. A Szentlélek vezetése alatt él a keresztény ember. Életem az egyházban. Ugye itt is, a katekumenátus alatt van egy nagyon szép szimbolikus és egyben praktikus állomás, a névnek a följegyzése. A hittanuló nevének a bevezetése egy könyvbe. A névnek a felírása, ez egy jelkép is. Nem csak praktikusan szükséges, hanem egy jelkép is. A beírása a könyv, ez a Szentírásnak a képi világában, az azt jelenti, hogy te egy közösséghez kezd el tartozni. És aztán megkapja ugye a Szentírást ebben a folyamatban, megkapja a hitvallást, és megkapja a mi atyánkot. A Szentírás az egyház könyve. A hitvallás az egyháznak a hitvallása. A mi atyánk az egyháznak az imája. Mindent az egyháztól kap meg. A keresztség szentségében ennek a közösségnek lesz a tagja. Mit kérsz az egyháztól? Ugye ezt a kérdést szokás föltenni a keresztelendőnek, a hitet. Ez a válasz. Az egyháztól kéri a hitet, a hit tanuló. Nyilván itt a hit tartalomról van szó. Nem kitaláljuk magunknak a hitet, hanem az egyház közvetítésével Isten ajándékozza nekünk a hit igazságokat. Aztán a keresztségnek a szent cselekményében kérjük a szenteknek a közbenjárását, az egyház célba jutott tagjainak a közösségét, Krisztus igazi barátainak a közösségét, megtörténik a felkenés a krizmával, a messiási néphez való tartozásnak a szent jele, hogy Krisztus a fölkent, az Atya által a Szentlélekkel fölkent üdvözítő, ő hozzátartozom, és az ő fölkent népéhez tartozok. És ettől kezdve egy zarándok népnek leszek a tagja. Nagyon szép bibliai kép ez az egyházról. Zarándok nép. Nem bolygó nép, nem össze-vissza vándorló, hanem a kitűzött cél felé zarándokló, történelmi évszázadain keresztül zarándokló nép, amely népet ezen a zarándok úton segítenek a szentségek. Ha megfáradunk, akkor a szentségekből merítjük az erőt és az Isten igéjéből, és ezen az úton társaink vannak, zarándok társaink vannak, a testvéreknek a közössége, akik szintén támaszt jelentenek. Ebben a közösségben ez a legmélyebb misztérium a véleményem szerint ennek a közösségnek, lelki ajándékoknak a titokzatos cseréje történik. Jézus Krisztus misztikus testében a tagok egymás rendelkezésére bocsátják azokat az ajándékokat, amelyeket személyesen kapnak Krisztustól, illetve a Szentlélektől. Baltazár úgy fogalmaz, hogy a keresztény ember anima ecclesiastica, egyházi lélek. Egyházi lélek. Nem akar megtartani magának semmit, hanem kész arra, hogy mindent átadjon a testvéreinek. Annál élőbb lesz az egyházközség, a plébániának a közösség, az énekkarnak a közössége, bármilyen közösségünk, minél inkább készek a tagok arra, hogy egymás rendelkezésére bocsássák azt, amit kapnak a lélektől. Ez azt is jelenti, hogy az egységet építjük, folyamatosan az egység munkásai vagyunk, az egybegyűjtés és a misszió feladatát végezzük együtt. Gyönyörű ez a kép, halászásnak a képe. Az igazi halász Krisztus. Az apostolok ott a vízben halásznak. Krisztus, aki meghívja őket a halászásra, ő az, aki most kiveti a hálót ezekre a tanítványokra, ezekre az emberekre. Az a háló, amit ő kivet, az az igazságnak, a szeretetnek és az örömnek a hálója. Ebből a háromból fonják azt a hálót, ami egybe tudja gyűjteni az embereket. És erre a gyönyörű feladatra hív bennünket Krisztus, hogy vele együtt vessük ki a hálót, és gyűjtsük egybe Isten szétszóródott gyermekeit az egyháznak a közösségében. Ez leírható úgy is, hogy hármas küldetésünk van, profétai, királyi, papi küldetés, profétai a hitünkről tanúskodni, a királyi engedjük, hogy a saját életünkben Krisztus legyen az Úr, és abban a társadalomban, amelyben élünk, az evangéliumi magvakat, az igazság magvait hintjük, és a papi nem áldozatnak tekintjük magunkat, ahogyan legtöbb ember manapság tekint saját magára, és nem csak nálunk Magyarországon, ahol nagyon sok esetleg gazdasági problémák vannak, hanem a fejlett országokban is. Nagyon érdekes az, hogy az emberek nagy része áldozatként tekint saját magára. Kiszolgáltatottnak érzik magukat. Mindenki valaminek és valamikinek az áldozata. Keresztény ember papi hivatás az azt jelenti, hogy nem áldozatnak tekintem magamat, hogy ki vagyok szolgáltatva, hanem Krisztussal együtt önként áldozatul adom oda magamat. Abban a hivatásban, abban a küldetésben, amit rám bíztak.
Elhangzott műsorunkban a Pécsi Egyházmegyében szolgálatot teljesítő dr. Puskás Attila atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanárát hallották. Előadásának címe a keresztség, identitásunk és alaphivatásunk szentsége. A felvétel a 2018. januárjában megrendezett országos lelkipásztori és teológiai napokon készítettük. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.